Hadd köszönjük, Urunk, hogy találkozást készítettél most számunkra önmagaddal. Köszönjük neked az ígét, mert a Biblia maga tesz arról bizonyságot, hogy jó tesszük, ha figyelünk az ígére, mint sötét helyen világító szövétnekre, mécsesre. Köszönjük, hogy világosságot hoztál ide a földi életbe, hiszen ez a földi élet, akármerre nézünk, távolba, közelbe, Urunk, mindenütt sötétség van, és ez a sötétség nem oszlik, ezt emberi értelem nem tudja oszlatni, ezt emberi akarat nem tudja továbbűzni. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy azt mondja az ének is, hogy te fényt és életet hozva jöttél ebbe a sötét, bűnnel terhelt világba és életbe, és köszönjük neked azt is, hogy te magad azt mondtad, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ezért szeretnénk most az ígéden keresztül találkozni veled, hogy mi is a te fényedben élhessünk. Amen. Na, tehát a mai este akkor a Márk 9-ből a 14-től a 29-ig levő verseket olvasom. Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság nyobban megdöbbent, és eléje futva köszöntötte őt. Ő pedig megkérdezte tőlük, miről vitatkoztok velük? A sokaságból így felelt neki valaki. Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt nekik. Ó, hitetlen nemzedék! Meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgyhogy az a földre esve fetrengett és tajtékzott. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mennyi ideje, hogy ő így van, mire ő ezt válaszolta, gyermekkora óta. Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szánj meg minket, és segíts rajtunk. Jézus ezt mondta neki, ha lehet valamit tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolta tisztátalan lélekre, ezt mondva neki, te néma és süket lélek, megparancsolom neked, menj ki belőle, és ne menj bele többé. Erre az felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták, vége van. Jézus azonban kezét megragadva, magához térítette, és az felkelt. Amikor azután Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között, mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő pedig ezt mondta nekik, ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. Talán egy pillanatra érdemes arra az időpontra is figyelni, amikor ez az esemény történik. Jézus és három tanítványa, ugye Jakab, Péter, János, jönnek lefelé a megdicsőülés hegyéről. Tehát három tanítványnak olyanban van része, amiben a földön senkinek másnak nem volt, mert ők látták azt, hogy milyen Jézus mennyei dicsősége. És akkor jönnek lefelé a hegyről, hát bele az élet sűrűjébe, ahogy szoktuk mondani. És tulajdonképpen azzal találkoznak, hogy az ember önmagában véve Jézus nélkül végtelenül kiszolgáltatott tehetetlen ember. De úgy tűnik, hogy ez nem változott azóta se semmit. Tehát az ember Jézus nélkül ma is pontosan ugyanilyen kiszolgáltatott és tehetetlen ember. És amikor odaérnek, akkor abba cseppennek be, négyen, ugye Jézus és a három tanítvány, hogy az írástudók, a tanítványok és egy bizonyos tömeg van együtt, és vitatkoznak. Hát azért hadd mondjak nektek annyit, hogy ki vitatkozik, ki az, aki beszokott szállni egy vitába, a tehetetlen ember. Azt jegyezzétek meg jól. Amikor az ember biztos a dolgában, akkor nincs miért vitatkoznom. Akkor azt mondom, gyerekek, ez van, Aki szereti, szereti, aki nem szereti, szervusztok. Én tudom, hogy nekem ezen az úton kell mennem. Amikor bizonytalan vagyok, akkor kezdek el vitatkozni. Amikor hiányzik valami, nem látok tisztán világosan. Talán én is keresek, vagy az akaratom túltenny, olyankor kezdünk el vitatkozni. Jó lenne felesleges és értelmetlen vitákból kimaradni. Ezt azért hadd tanácsoljam nektek. Fél évvel már idősebb vagyok, mint ti. És megtanított Isten arra, hogy vannak helyzetek, amikor teljesen értelmetlen dolog. Ha valaki ugyanis másképp lát, mint ahogy mondjuk én látok, főleg ha megvan a bizonyosságom Isten felől, hogy ez így van a helyén, akkor úgy se fogom tudni meggyőzni. Nem fogom tudni meggyőzni. Tehát egyszerűen, vagy azt mondom, nézd kedves, harag nincs, szeretlek ugyanúgy, mint eddig, de én arra nem megyek. Nekünk egyébként feleségemmel volt egy megállapodásunk annak idején, amikor összeházasodtunk, hogyha valamiben nem vagyunk közös látáson, akkor nem vitatkozunk, nem sikerült mindig megtartani, hanem újra elcsendesedünk. És addig semmi komoly dologba nem fogunk bele, most nem pogácsasütésről van szó, vagy én nem tudom, tehát nem egy egyszerű hétköznapi dologról, de semmi olyan komoly dologba nem fogunk bele, amíg nem vagyunk közös nevezőn. És amikor ez tényleg Isten kegyelmével sikerült, akkor mindig örömünk volt benne, és állás lehetett rajta. Tehát nem tanácsolom a értelmetlen vitákat. Timóteusnak is azt mondja Pál apostol, hogy a felesleges és értelmetlen vitákat került. Mi történik? Mivel találkozik Jézus és a három tanítvány, akik a megdicsőülés hegyéről lejönnek? Itt van egy apa, aki oda viszi a fiát, akiben ugye egy idegen lélek van. Hadd mondjam azt, hogy nem csak itt írja az íge, ugye azt mondja, a tisztátalan lélekre parancsol rá Jézus. Tehát, ha orvosilag most azt mondanánk valakinek, hogy mondja meg, hogy ez a fiú milyen beteg, elmondjuk ezeket a tüneteket, kapásból rávágja, hogy ez a gyerek epilepsziás. Azért tudom, mert volt egy epilepsziás osztálytársam az általános iskolában is. Hajszára pontosan ilyen tüneteket tudott produkálni. Ő is megragadja, letepeli, tajtékzik, fogát csikorgatja. Egy fakan alatt kellett szegény lánynak a fogai közé betenni, hogy nehogy a nyelvét véletlenül elharapja, volt osztálytársamnak. És ugye kimerevedik ettől a görcstől. Azonban itt nem erről van szó, nem epilepszia, ebben nyugodjunk bele, mert ha Jézus tisztátalan léleknek parancsol, akkor nem epilepsziáról van szó, tehát nem testi bajról alapvetően, hanem lelkiről. Lukács evangéliuma ugyanezt meg is erősíti. Na de, várjatok, csak ki is keresem azért, Lukács 9.39-ben van ugyanez a történet, és ott...
Meg elnézést... Sok helyen úgy is beszél róla, hogy betegség szellemi fiziki, ugye?
Mutass nekem egy ilyen bibliai helyet.
Nem tudok konkrétan mondani, csak a Bibliával.
Én nem tudok ilyenről, nem gondolom, hogy ez így működik, de a Lukács 9.39 azt mondja, hogy időnként valami lélek ragadja meg. Tehát nagyon érdekes, hogy az apa is tisztában van a gyermeke bajának az igazi okával. Mert ugye tudjátok, hogy az a baj, hogy nagyon sok dolgot a mai világban is tünetileg kezelnek, csak fáj valakinek a foga, akkor szedjél fájdalomcsillapítót. Feleségem most áttétes rákkal fekszik bent a Péter Fischer utcai kórházba, innen oda fogok menni hozzá be, és 4 hónapig az orvos egyetlen egy diagnosztikai vizsgálatra nem küldte el, amikor tüdőmellhártyagyulladás csak kezdődött 2010. október 15-én. 4 hónap múlva, amikor megcétézték, akkor meg már mind az 5 tüdőlemény tele volt daganattal. Tehát egy pillanatra azért most ide visszatérve, ugye ma figyeljétek meg, hogy egy csomó ember menekül az orvostudománytól is, pedig az orvostudomány tudomány, tehát én azt soha nem becsülöm le, de egy csomó ember, nem lelki emberek nyilván, azért menekül az orvostudománytól, mert az orvostudomány ma annyira specializálódott, hogy egy szeletet lát. A szemész csak a szemét látja az embernek. Hogy attól még mögötte ott van egy egész ember, azt ő szegény nem látja már. A fogász a fogunkat látja, a, nem tudom én, gégész a gégénket, és sorolhatnánk tovább, hogy hívják, a fizikoterápiás vagy az ortopéd, meg csak a lábunkat. Tehát nem szabad így gondolkozni, ha valaki közületek orvosi pálya felé tart, akkor tanácsolom neki, hogy soha ne feledkezzen meg senki se, aki orvoslással foglalkozik arról, hogy nem szemet gyógyít, hanem embert. Mert ez kettő. Na, és figyeljétek meg, hogy Jézus is ebben a tekintetben, itt is fantasztikus, ahogy végigviszi ezt a történetet, tulajdonképpen ő vezeti aztán az egészet, attól a pillanattól kezdve, amikor megkérdezi, hogy miről vitatkoztok. Onnantól kezdve a kezébe veszi, és valami olyan isteni bölcsességgel, egyébként szeretettel, tényleg könyörületességgel foglalkozik ezzel a gyerekkel és az apjával, ami ennél sehol nem találkozunk egyébként a Földön. Még annyit szeretnék hozzáfűzni, mielőtt egy picit belenéznénk a lényeg, a mondani valójában ennek a kis történetnek, hogy egy valamit tudnotok-e, nem tudom ezt, akik előttem voltak itt, akik korábban hoztak igét, akár Márk evangéliummal, mással kapcsolatban, elmondták-e, hogy miért vannak Jézus munkásságában csodák? Ez egy alapvető kérdés, hogy ezt tisztán, világosan, a helyére téve értsük. Jézus soha nem tett semmiféle csodát öncélúan. Tehát soha nem tett olyat, amit ő lett volna valaki. Utána egyszer megpróbálták volna királlyá tenni az 5000 megvendégelése után, de úgy eltűnt közülük, hogy meg se találták, felment a hegyre egyedül imádkozni, mert az atyával akart mindent átbeszélni. Mert ugye ma vannak olyan közösségek, amik a csodákra utaznak. Múltkor hallottam, Németh Sándor egy általa baráti körnek tartott körben megkérdezett valakit, hogy nem akarsz-e meggyógyulni, mert mostanában régen volt nálunk gyógyulás. Hát azt mondja, nem vagyok beteg, az nem baj, majd meggyógyítunk. Na most értitek, ha ilyen egy közösségnek a reklámja, ezt sose fogják a kirakatba kitenni, ez csak kulissza mögött megyünk. Akkor én ebbe a közösségbe sose szeretnék menni, ez teljesen egyértelmű, mert ez nem hit, mert meggyőződéssel vallom, hogy az Úr Jézus Krisztusnak ma is van hatalma testileg is rendbe tenni bennünket, de ezt néha olyan csendbe végzi, hogy magunk is alig vesszük észre. De meg tudja tenni, de azt a fajta reklámtevékenységet, amit egyes közösségek a gyógyítások körül, vagy csodák körül levágnak, ahhoz Jézus Krisztusnak semmi köze. Jézus életében minden csoda messiási jel. Most is ezért van szükség rá, mert itt vannak az írástudók, akik azt állítják Jézusról, hogy ő nem az Istentől küldött szabadító, nem az a bizonyos messiás, akire a zsidók ma is várnak. A hitetlen. Nem így mondanám, hogy hitetlen zsidók, mert ők az Ószövetséget teljes szívből hiszik, egy részük, de a nem új szövetségi értelemben hívő zsidók. Itt vannak ezek, és Jézus Krisztus ezek számára akarja teljesen egyértelművé tenni most is, hogy amit az Isten igéje mond az Ézsaiás 61-ben, az igaz. Olvasom nektek, Ézsaiás 61, rögtön az elején, ugye Keresztelő János és Jézus közt lezajlik egy párbeszéd, már János akkor a börtönben van, megkérdezi, hogy te vagy-e az eljövendő, azaz az Istentől megígért szabadító, vagy mást várjunk, és Jézus nem azt mondja neki, hogy én vagyok János, hát te kereszteltél meg, hát akkor még tudtad, nem ezt mondja neki, mert Jézus nagyon szereti Jánost is, hanem azt mondja neki, hogy menjetek el Jánoshoz, mondjátok meg neki, hogy... És Ézsaiás 61 azt mondja, miért küldött az Úr engemet? Örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szívüket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, szabadon bocsássam a megkötözötteket, hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét. Tehát ezért történik minden csoda és minden gyógyítás Jézus életében, hogy az ő messiás voltát ezek a jelek egyértelművé teszik mindenki számára. És ebben az értelemben én nem keresek ma semmiféle ilyen jelt, ezt megmondom nektek nagyon őszintén, mert a hitben járás az ennél sokkal több, én azt gondolom, ettől függetlenül mégis időnként Isten olyan módon ad nekünk önmagáról bizonyságot, amit az ember aztán egy életen át ne felejt. Most csak a magam életéből mondok el egy példát. Még Jászberényben voltunk, Magnus lányom óvodás, hazahozott egy influenza vírust. Ő két nap múlva már nevetett. És ne haragudjatok, ha most egy kicsit drasztikusan mondom el a dolgot. Engem úgy elkapott, mint cukorbeteget, hogy elkezdődött egy hasmerés hányás, bennem egy gram folyadék nem maradt meg, 24 órája már. Jött a hívő orvosunk, mondom neki, figyelj rám, vagy hozod az infúziót, vagy vitethetsz be már is a kórházba. Mert ez nem áll meg másképp. És akkor jött be Magnusnak a védőnője, és lát engem az ágyba, ugye éppen elrendeztem egy hányást, és akkor mondja, de jó kedvem volt, mert aznap reggel az volt az íge a Jeremiás 31-ből, hogy örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki rád irgalmaságomat, felépítelek és felépülsz. Azt mondja nekem, hogy de jó kedve van tiszteletes úrnak ilyen állapotban. Hát mondom, hogy ne lenne, amikor tudom, hogy meg fogok gyógyulni. Megmondta. Egy hónapig kaptam a vénás tetrán injekciót. Az orvos azt mondta a feleségemnek, hogy hát Marika, Zolinál rezgett a léc. De én tudtam azt mindvégig, hogy azt mondta az úr aznap reggel nekem. Tehát nem úgy élem meg, hogy történt velem egy csoda, amit reklámozni kell, meg ki kellett volna állnom valami gyülekezet elé erről bizonyosan. Tehát ez egy nagyon bensőséges dolog. Én végtelenül hálás vagyok Istennek, hogy ilyen hatalmas uram és édesatyám van, aki meg tudja mondani és meg tudja tenni. De én azt gondolom, hogy azért ez az ember életének nem a hétköznapi menete. Igaz? Tehát a hétköznap az, hogy elolvasom az ígét, örülök annak, hogy én az ő kezében vagyok, mert oda tettem az életemet, és Jézus azt mondja, hogy János 10:28-ban, hogy senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből, és megyek boldog örömmel az Úrral, és teszem a dolgomat a munkahelyemen, a tanulásba, a családomba, bárhol, ahol vagyok, és bízom az Úrban, hogy ő tegnap, ma és örökké ugyanaz. Tehát nagyon fontos dolog, hogy ez is egy messiási jel. Na most a történetben ugye azzal találkozunk, hogy ez a gyerek beteg. Jobban mondva, betegség tüneteket produkáló lelki dolgok vannak a háttérben. Azt azért tudnunk kell, hogy minden testi és minden lelki bajnak a gyökere az Isten nélküliség. Elszakad Ádám és Éva Istentől, abban a pillanatban végbe megy a biológiai világban is egy degeneráció. És ez azóta is hat. Hát nézzétek azért, ugye sokan poénkodnak azzal, hogy hát létezhetik az, hogy Ádám Évától származik az egész emberiség, tehát létezett testvérházasság, stb. Stb. De azért azt tudomásul kellene bennünk, hogy ott és akkor a genetikai kód hibátlan volt még. Ami ahhoz képest ma már, hát sajnos állandóan kivettéve minden vegyszernek, meg minden javajának. Tehát ezen ne akadjunk fent, de azt viszont jegyezzük meg nagyon komolyan magunknak, hogy minden lelki és testi baj gyökere ott van az Istentől való elszakadásban. De most, ha fordítunk a tételen, mert ugye itt vagyok, hitre, 15 évesen cukorbeteg lettem, hitre jutottam, jöttek pünkösdisták, Zoli, ha te hitre jutottál, neked meg kell gyógyulni. 44. éve vagyok cukorbeteg, akkor most nem vagyok elég jó hívő, mert nem gyógyultam meg. Nem erről van szó. Tehát nagyon komolyan kell vennünk azt, hogy az Istennel való élet, közösség, az, hogy Isten újjá teremt az ő igé és szentelke bennünk, által bennünket, az nem egyenlő azzal, hogy ő minden testi bajunkból ki fog gyógyítani. Hát ilyen alapon Pál apostol se volt elég hívő, mert azt mondja a korintusiaknak, hogy több is adatott az én testembe a sátán angyalot gyötörjön, azt írja le a galatáknak, hogy neki valami komoly szembetegsége volt, ugye? És akkor Most nem volt elég hívő? Mert nem gyógyult meg. De mit válaszol neki erre az úr, amikor elmondja, hogy háromszor kértem az urat, hogy uram, ha lehetségesen nem jobban tudnék neked szolgálni, ha nem volnék ilyen beteg? Mit válaszol neki az Úr Jézus? Elég neked az én kegyelmem, az én erőm a te erőtlenséged által célba jut. Tehát Istennek nem akadálya mi erőtlenségünk, neki nem volt akadálya az én cukorbetegségem már 42 éve semmibe, mert 42 éve járok az Úrral. Semmiben. Tehát ne úgy gondolkozzunk Isten dolgairól, hogy ha az Úrral együtt járunk, akkor rózsaszín világ vagy köd, piros szőnyeg, és mindig egészség, és mindig a legjobb fizetés, és mindig a legjobb állás, és nem tudom mi. Ez a sikerorientált kereszténység a világon csak egyetlen egy típusú gyülekezetet, vagy nem tudom, csoportot érdekel. Hát ha valaki ismeri közületek Paul Jongi Csónak a negyedik dimenzió című könyvét, nem mostani könyv már, de valahol láttam, megint kiadták. Hát ő ugye arról beszél, dél-koreai valaki, pünkösdista típusú, és ugye, hogy ő hát az Úr előtt ugye elgondolt, hogy milyen jó lenne neki egy 50-valahány sebességes kerékpár, meg egy mahagóni íróasztal, meg nem tudom milyen autó, és ezt elmondta vasárnap, hogy az Úr neki ezt megígérte, persze két hét múlva megvette a gyülekezetet. Tehát az, hogy az Úrral járok, az nem azt jelenti, hogy nincsenek betegségeim, nem kell vizsgára tanulni, nem jelenti ilyet. Meg kell tennünk azt, ami a mi dolgunk. De ha ide figyeltek a történetre, azt mondja, hogy amikor oda megy ez az apa, és elmondja, hogy mi a gyerek baja, és elmondja, hogy a tanítványok nem tudtak segíteni. És mi sem fogunk tudni bizonyos helyzetekben, ilyen esetekben segíteni, nem fogunk tudni. Nincs rá hatalmunk. Jézus hogy válaszol nekik? Ó, hitetlen nemzedék! Meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket? Jézusnak tehát mi okoz szenvedést? Egyetlen egy apróság. Az alapbaj, a hitetlenség. Neki egyedül ez okoz szenvedést. Hát azt tudjátok, hogy a Bibliának azt a szavát, amit a görög hitnek mond, azt lehet fordítani hűségnek is, és lehet fordítani bizalomnak is. Tehát a hit szót nem mindenki érti, mert most akkor vakhit, vagy nem tudom én, sok minden változata van, de ha kiegészítjük ezzel, hogy hűség is van benne, meg bizalom is van benne, és itt nyilvánvalóan az Isten iránti hűségről és bizalomról van szó, akkor már értjük. Azt mondja Jézus itten ki, hogy a hitetlenség a bűnnek az igazi oka. És most bűn alatt megint ne azt értsük, hogy valaki hazudik, nem segít otthon, meg tudom én, lazsál a munkába, nem készül a vizsgára, vagy én nem tudom, mi ne ezt értsük. Jézus nagyon világosan elmondja a János 16-ban, hogy amikor eljön a Szentlélek, megfeddi a világot bűntekintetében. Mi az? Segítsetek! Nem hisznek én bennem. Tehát a bűngyökér, minden egyéb bűntermés ebből nő ki, hogy nem hisznek én bennem. Nem úgy élem az életemet, nem úgy gondolom át a dolgaimat, mint aki ezt Jézus előtt teszem meg, Jézusban bízva, és hozzá hűségesen gondolnám végig. Ez a hitetlenség. És ha megnézitek, akkor Jézus nem siet itten. Tehát amikor azt mondja, hogy hozzátok ide elém, oda vitték. És amikor meglátta Jézust ez a lélek, nagyon érdekes dolog, hogy Jézus közelébe a gonosz lelkek mindig aktivizálódtak. Gadarénust megnézitek, nem tudom én, más történeteket is, elkezdenek kiabálni, hogy azért jöttél, hogy meggyötörj bennünket, meg nem tudom én, ne bánts bennünket. Itt is abban a pillanatban megrázza a fiút, úgyhogy az a földre esve fetreng, tajtékzik. És Jézus nem kezd el kapkodni, hogy jaj, most ezt csináljátok, hozzatok vizet, nem tudom én. Odafordul az apjához, mennyi ideje van ez így. Ő szépen elmondja az esetet, de ha valamit lehet tenned, szállj meg minket, és segíts rajtunk. És Jézus megint nem azt mondja, hogy hát persze magától értetődik, hanem azt mondja, ha lehet valamit tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. És tulajdonképpen figyeljétek meg, nekem végtelenül kedvessé vált ebben a történetben most ez, így még talán sose jött elém, hogy tulajdonképpen Jézus először az apát gyógyítja. Az apát gyógyítja. Mert amikor Jézus valamit helyre akar tenni az életünkben, akkor az egyetlen egy dolog alapvetően, a hitünk. Mert Jézus tudja azt, hogy ha a hittel az életünk ővele össze van kapcsolva, akkor minden többi már igazodni fog szépen lassan egymás után ehhez. De ez olyan dolog, mintha mit tudom én, valahol áll egy üres vagon, vasúti kocsi, addig, amíg a mozdonyt rá nem kapcsolják, az nem fog sehova sem menni. Nem hasznos semmire igazán. Abban a pillanatban, amikor rákapcsolják a mozdonyra, a mozdony szépen viszi, és tele lehet pakolni, elviszi az árut. De most a kocsi a fontos, vagy a vasúti, vagy a mozdony? Hát a mozdony. Bocsánat ezért a hasonlatért, de én erre szoktam azt mondani, amikor kérdezik, hogy hát cukorbetegként hogy bírtam én sok-sok mindent, meg mind a mai napig is hogy bírok, és azt szoktam nagyon egyszerűen mondani, drágáim, egyetlen egy képpen, Jézus a mozdonyom. Nekem ő nála van minden erő. Ő hozzá van hittel kapcsolva az életem. Ezt meggyógyította az életemben 17 éves koromban, és ez azóta egyébként állítom, hogy csodák sorozatát átélve, de működik. Tehát Jézus először a hitetlenséget akarja gyógyítani, és itt is az apát gyógyítja először. Emlékezzetek csak, amikor Filippiben Pálék ott vannak a börtönbe. Jön a földrengés. Kipattannak a zárak, ugye minden rabnak a bilincse, amivel be van a falba levő karikához kötve, ugye kiszakad a falból, szegény börtönőr az életével felelt a rabokért, tehát ha onnan egyetlen egy megszökik, őt kivégzi. És amikor nem szökik meg senki, Pál hallja ugye, hogy kihúzza a karját, és bele akar dőlni, mert fél ettől a végtől, és oda kiált, hogy ne tégy magad, ha semmi kárt nem szökött el senki, akkor remegve oda borul a börtönőr, aki még pár órával azelőtt ugye túlteljesítve a normát, még kalodába is zárja ezt a két szerencsétlen megbeszőzött embert, már idézőjételben teszem a szerencsétlen, mert úgy néztek ki, és oda borul Pálék elé, hogy uraim, mit tegyek, hogy örök életem legyen. És Pál mit mond neki? Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Tehát megint csak a hitét akarja Isten gyógyítani annak is. Ennek az édesapának az életében egy dolog van, amit azt gondolom, hogy Isten szent lelke tud bennünk is igazán kimunkálni, őszinte. Tehát amikor Jézus azt mondja neki, ha lehet valamit tennem, hát minden lehetséges annak, aki hisz, az apa tudja, hogy most itt őróla van szó. Tehát nem arról kezd el beszélni, hogy de hát nem látod a fiamat, hát mindjárt meghal. Hanem tudja, hogy őróla van szó. Ez mindig nagyon jó dolog, amikor Isten igény úgy beszél velünk, Isten az ő igényén keresztül, hogy nem nézünk körül, hogy neki szól, hanem tudom, hogy Tariska Zoltánnak szól az ige például. És amikor ezt elmondja Jézus neki, akkor ez az apa őszinte. Felkiált, és azt mondja, hisze, azaz azt jelenti, hogy Jézus Krisztust ő messiásnak látja. Istentől küldött szabadítónak. És mégis hozzáteszi, hogy de hát Uram, hát segíts a hitetlenségemen. Tőlem nem telik ki több. Ugye azt azért tudnunk kell, hogy aki igazán Isten ismeretre jutó ember, hitre jutó ember, az mindenki tudja, hogy a hit nem emberi teljesítmény. Ez tőlünk nem telik ki. Efézus 2:8-ban az van megírva, hogy kegyelemből tartattok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, A hit tehát Isten ajándéka. Az, de hát nem csodálatos és fantasztikus dolog, hogy lelkileg halottként megszülettem, és az Isten egyszer csak az életem egy pontján, nem tudom, hogy, de aki már rátérte, az tudja, hogy így van. Isten olyan bizalommal ajándékozott meg Jézus Krisztus iránt, amilyen addig nem volt bennem. És onnantól kezdve én is rábíztam az életemet Jézus Krisztusra, de nem magamtól, mert addig miért nem bíztam rá? Hanem ezt Isten adta ajándékba. És ezért kiált fel az az ember is így, hogy persze, hát Úr Jézus, itt vagyok, nem hoztam volna ide a gyermekemet, ha semmi nem lenne bennem irántad, vagy egyszerűen elutasítanám a te messiás voltodat, de ő tudja azt, hogy ez, ami emberileg kitelik tőlünk, ez kevés. Ezért kéri azt, hogy légy segítségül a hitetlenségemben. És Jézus aztán parancsol ennek a némai süket léleknek, megparancsolom neked, menj ki belőle, és ne menj bele többet. A Márk 2.10-ben ugye ott van annak a bénának a gyógyítása története, ott is ott vannak az írástudók, nagyon érdekes dolog, és ugye pont azt mondják ki önmagukban, nem is hangosan, hogy ha Jézus lenne a messiás, akkor ugye hát másképp csinálná a dolgokat. Várjatok, elolvasom ezt a verset, mert ezt is jó, ha tudjuk pontosan. Ja, azt mondják az írástudók magukban, hogyan beszélhet ez így, mert Jézus azt mondta neki, fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Béna, és Jézus bűnbocsánatról kezd el neki beszélni. Hát most megint mellélőtt Jézus. Hogyan beszélhet ez így? Isten káromolja. Kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül. Mondják magukban, nem hangosan. Jézus pedig azt mondja nekik, miért tanakodtok így a szívetekben? Borzalmas lehet, amikor valaki nem mond ki hangosan valamit, és egyszer csak Jézus visszakérdez, hogy mit gondoltál, miért gondoltad most te ezt? Mi könnyebb azt mondani a bénának, megbocsátottak a bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd az ágyadat, járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénának, neked mondom, kelj fel, fogd az ágyat és menj haza. És az felkelt. Tehát Jézus Krisztus az, akinek isteni teljhatalma van, és itt is isteni teljhatalommal cselekszik. Ez a döntő kérdés, ezt tudnunk, hogy a lelkünk minden dolgára nézve isteni teljhatalommal fog cselekedni Jézus minden megváltott gyermeke életében. Tehát teljes bizonyosságom van afelől, hogy mind az életem végéig meg fog tartani az ő kegyelmében, itt a Földön, utána meg az örök életbe visz. Teljes bizonyosságom van afelől, hogy minden bűnömet, a mögöttem levőt, a mostanit, az előttem levőt, a Golgotai kereszten Jézus Krisztus egyszeri áldozatával örökre, tökéletesen elrendezte. Teljes bizonyosságom van róla. Mert Jézus Krisztus minden dolga isteni teljhatalommal történik, és megy végbe ma is. És neki van hatalma. És csak még egy apró gondolat befejezésül, aztán nyilván ti következtek. Ugye, oda mennek a házba a tanítványok, és megkérdezik Jézustól, hogy mi miért nem tudtuk, hiszen korábban Jézus már kiküldte őket, nem néztem most utána pontosan a Márk evangéliumában, hogy leírta ezt Márk, hogy mikor küldte ki Jézus a tanítványait, de igen, előtte van, az 6. részben van, amikor kiküldtek. És már hatalmat adott nekik arra, hogy ők is ördögöket üzzenek, és Isten országát hirdessék. Miért van az, hogy itt ez mégsem működött? És Jézusnak egy nagyon érdekes válasza van, ez a fajta semmivel sem üzhető ki, csak imádsággal. Miért? Mert az imádságnak a lényege nem az, hogy én sorolom fel a kívánságlistámat, az ügyeimet, a bajaimat, a nem tudom mi mindent Isten előtt. Jézus nem így tanított minket imádkozni egyébként sem, hanem az imádság egyébként egy fantasztikus dolog, nagyon szeretem, Tehát amikor igazán ott lehetek Isten előtt a csendben, akkor nem az érdekel, hogy az én akaratomat valamilyen módon, hát úgy vigyem Isten elé, hogy az meghallgatásra találjon. Nem akarom ennyire durván fogalmazni, hogy rá tudjam erőltetni, ugye, hogy atyám, azért mégis ez így lenne jó, ahogy én akarom, hanem pont az ellenkezője működik. Én oda megyek, és miközben beszélek az életem dolgairól, mondjuk a gyülekezetem dolgairól, a gyülekezet dolgairól, vagy bármiről Istennel, aközben az a szívem vágya, hogy az én életem és az én akaratom hangolódjon rá az ő akaratára. Tehát nem én fogom őt befolyásolni, hanem pont ellenkezőleg én szeretnék oda megérkezni az imádság által, hogy megértem Istent, és megértem az ő akaratát. És a másik dolog pedig, hogy az imádságban érti meg az ember mindig azt, amikor az Atya akar valamit, és meg is cselekszi. Azért Jézusnál az egész íge, az összes evangélium arról beszél, hogy mindent megbeszélt az Atyával. És nézzétek meg, hogy minden úgy is történt, ahogy az akar. Az Atya akarta az ő életében. Ezt a tanítványok még nyilván Jézussal együtt járva sem ismerték úgy, aztán majd később, amikor már nincs itt Jézus testileg, és nincs az a típusú közösség Jézussal, ami korábban megvolt, utána majd aztán Péter is. Igenis, elmondja ő, hogy mi mindent tud az Úr kezébe letenni, meg mi mindent tud az Úr kezéből elvenni a leveleiben. És mondhatnánk a többit is, Jánostól elkezdve a többieket. De Jézus azt mondja, hogy nem az emberi ügy buzgóság fog egy csomó mindent megoldani a Földön, bár soha nem mondta azt a híveiknek, hogy gyerekek, tegyétek ölbe a kezeteket, talán összekulcsolva, és várjátok a sürgalambot. Tehát a munkámat el kell végeznem, senki nem fog beágyazni helyettem, az paplan nem szokott magától a helyére repülni. Tehát a munkámat el kell végeznem tisztességgel, becsülettel. Feleségem most már ugye több mint egy hónapja a kórházban van, nyugodtan eljöhettek a szobámban, egyetlen egy nyakkendőn kívül nincsen semmi kint. Rend van a szobámban. Mert én ezt valahogy a házasságunk elején feleségem megkért rá, hogy én meg Isten iránti rendszeretetből próbáljak meg rendet tartani a ruháim közt. Nem azt mondom, hogy 100%-ig sikerül, de 94-5 körül tartok. És nem okoz gondot. Miért lázadjak most a rend ellen, vagy miért lázadjak az ellen, hogy valamit Istennek megtegyek? Én nem vagyok. Ma már ez a típus kamaszként és hitetlenként nagyon lázadó voltam. Nos, tehát az imádság mégis egy olyan csend, amelyikben Isten munkálkodik. Nem feleslegesen eltöltött idő, nem üresen eltöltött idő. Én sajnos egy kicsit olyan típusú ember vagyok, hogy a napkeltével ébredgetek, télen tudok tovább aludni, ilyenkor meg ugye viszonylag egész hamar képes kipattanni a szemem, de akkor hát azért az ember még 4-5 korú csodába akar felkelni, úgyhogy inkább imádkozgatni szoktam olyankor, és nagyon jó elmegy néha 2 óra is, úgyhogy az Úrral átbeszélgetek egy csomó mindent. Üres idő? Én nem tartom annak, azt gondolom, hogy Isten azokat meghallgatja, akiket elé viszek, akiket a kezébe teszek, akik számára hitet és az ő kegyelmét kérem, a váltság megismerését, egyenesbe jövő életeket, stb. Tehát Isten pedig munkálkodik, rábízom. Úgy munkálkodik, ahogy ő akar. Na, talán ennyi, és akkor a mikrofon tovább.